Abban a nevezetes 1920. évben, vagyis egy esztendőre rá, hogy a románok kézhez vettek minket székelyeket, az én életemben még külön is igen nagy fordulat állott be. Akkor is Ábelnek hívtak engem, és ott laktunk Csík-Csicsóban, abban a nagy káposztatermelő faluba, a Felcsiki járásban, éppen az Oltvize mellett. Apám, akit Gergelynek neveztek, még élt abban az időben, és közbirtokossági erdőpásztor volt, ott is lakott fenn az erdőn, egyedül egy kalimában, és csak akkor jövögetett haza házhoz, amikor az elesége elfogyott. Ilyenkor édesanyám ismét feltarisnyálta, és azzal visszament az erdei szállásra, hogy legalább egy hétig megint ne lássuk. Gyermek a háznál rajtam kívül nem volt, és én ezt nem is bántam, mert engemet is csak bajosan tudtak iskolába járatni és ruházni, olyan nagy szegénységben éltünk. Az a nap, amelyik az előbb felemlített nagy fordulatot hozta belé az életembe, éppen a Szent Mihály napjára következő nap volt, vagyis szeptember 30-a, de már azt, hogy szereda volt-e vagy csütörtök, azt már nem tudnám megmondani. Csak az jut jól eszembe, hogy apám rég nem járt volt immár az erdőről haza. Édesanyám délebéd után mindjárt elment egy zsák pityókát ásni, és nekem egy jó halom csöves török búzát hagyott hátra, hogy én azt lefejtsem. Egy kis zsugfedeles házba laktunk, amelyik a kertek tetejébe feküdt, a Hargita felüli részen. Mivel napfényes őszi idő volt, még az ablakot is kinyitottam, hogy azon a friss levegő jöhessen be bátran. Aztán a ház közepébe gyűjtöttem a török buzacsöveket egy rakásba, mellé egy üres vékát helyeztem a földre, és magam egy rostával beültem ügyesen a kettő közé, a rostát vettem az ölembe, és dologhoz láttam. Volt ott egy jóféle, a nagy lombos kutyánk, akit Hegyesnek hívtak, és volt egy hókamacskánk is, amelyiket ugyanvalóst erősen szerettem. A kutya lefeküdt, és nézte csodálkozó szemekkel, hogy milyen ügyesen morzsolom belé a rostába a török búzát. Később a macska is hozzánk pártolt, mégpedig olyan formán, hogy feljött a jobbik vállamra, onnét váltakozva, hol macskanótát húzott a fülembe, hol pedig az arcáját mosta. Hamar is jól telt az idő ebben a munkában és a társaságban. Amikor a nap már a földig húzta volna be az eget, mint valami nagy piros alma, egyszerre mozgást hallottam odakint. Egy perce abba hagytam a dolgot, és a csendben úgy tetszett, mintha valaki jött volna felfelé a négy kőgarádicson. De mire ezt kigondoltam volna, a jövés már az ereszbe is érkezett. Egy hopp, hát a macska leszökött a vállamról, de abban a pillanatban az ajtó is nyílani kezdett. Erre Hegyes is vakkantott egyet, de mindjárt láttam, hogy elsiette a dolgot, mert édesapám lépett be az ajtón. Dugd be, Hegyes! Intettem le a kutyát. Nem látod, hogy az édesapám? Nem hozott apám egyebet, csak az üres borztarisnyát a nyakába, és jobb kezében azt a nagyfejű botot, amelyikkel örökké járni szokott volt, és amelyik hosszúságban nem csak verte őt, hanem még szagot is árasztott, mintha zsírtermő fáról vágta volna. Nem szólott apám semmit, hanem a tarisnyát felakasztotta a szegre, a nagy dögverő botot pedig oda támasztotta az ajtó mögé. Egy azon ültömben én is tovább dolgoztam, hadd lássa igyekezetemet, és legyen jó kedve, ha már hazajött. Hát, van-e sok bükmak az erdőn? Kérdeztem. Ott van elég, feleltem. Hát, disznyó hozzá? Azok mind ott laknak a faluba, mondta apám, és odaállott mellém, és áltából nézni kezdte, hogy miképpen is fejtem a török búzát. Láttam, hogy nincs valami erős jókedvébe, és ezért még ügyesebben kezdtem egy nagy csövön jártatni a kezemet, de feltettem magamba, hogy bize én sem szögdösöm az örömtől, hanem tartom magam, ahogy egy munkás emberhez talál. Hát, hogy fejlik a török búza? Kérdezte tőlem. Ez jó, ha jól fejti valaki, feleltem én is. Erre is csak tovább nézte az én munkámat, amiből én már tudtam, hogy hibát keres. Hát te nem fejted valami jól, szólalt meg. Erre én felnéztem rá, és mosolyoghattam is egy kicsit. Ez dicséretképpen mond-e? Kérdeztem. Nem éppen. Talán pedig, mert a fiú úgy fejti pontosan, ahogy az atyától tanulta. Erre a válaszra letette apám a sapkáját is, mert nagy báránygőr sapkája volt neki, amolyan tornyosan felálló, és azt lehetőség szerint örökké a fején tartotta. Erősen sokat tudsz, pedig milyen kicsi vagy, mondtam. Én kicsi, mert ülök. Lámálj fel! Felálltam, a mellemet kivetettem, és így szóltam. Na, most nézzem meg! Apám odaszállatván reám egy pillantást, már tovább nem marconáskodott, hanem elnevette magát. Engem azonban félre vezetni nem lehetett, mert tudtam, hogy csak azért nevet, mire kicsinek lát. Az igaz, hogy kicsi voltam, lehet, de hát időbe is csak ahhoz mérve állottam, hiszen 15. esztendőt csak azelőtt 9 nappal töltöttem volt B. Ellenben apám az 50-et elrúgta volt már, mégis csak valami 3 ujjal lehetett magasabb, mint én. No, csak ugyan nőttél, amióta nem jártam haza, ismerte el mégis. Mennyit? 9 napot. Mindjárt kitaláltam, hogy a 9 napot azért mondja, mert éppen annyi ideje nem láttuk egymást. Édesapám sem nőtt egy nap alatt 2-t, feleltem neki. Én sem, az igaz, mondta, és majd gyengén panaszoló hangon hozzátette, de azért, mikor én a te korodbeli gyermek voltam, és apám hazajött valonnan messziről, örökké megkérdeztem tőle, hogy nem ehetnék-e, vagy nem ihatnék-e valamit. Éreztem, hogy ez most helytálló és pirító beszéd volt, és körül is néztem a házban, hogy nem lehetne valamit hamarjába megenni. De bizony csak szegénység volt mindenütt, nem egyéb. Nyeltem egyet, így szóltam. Mindjárt pityókát főzünk, és eszünk. Apám egy kicsi kerek széket vett elé, arra kuporodott, hogy folytassa a munkát, amit én abba hagytam. Hát a szárazság olyan nagy volt? Kérdezte. Ebből megértettem, hogy a szomjúságról is kell vala szólanom. A kútban elég van jó víz, feleltem. Noha van, akkor elegy hozzá. Fel is vettem egy üres kártyát, de akkor jutott eszembe, hogy nekem is van sérelmem, ha neki van. Azelőtt 2 héttel ugyanis beleléptem volt egy szegbe, s a lábam a kötés alatt még most is kornyatozott. Léptem hát 2, de akkor egyszerre megsziszentem, s áltomból nézni kezdtem a jobbik lábamat, amelyiknek a feje rongyokba volt kövéren tekerve. Tüntetőleg még felfel is emeltem, mint a kutya szokta. Majd visszanéztem apámra, s kedves hunyorítással jegyeztem meg. Ha nekem valamikor fiat talál adni az Úristen, s annak a lába fájni is talál, s ha én az erdőn leszek, s onnit hazajövök, akkor nekem az első dolgom az lesz, hogy megkérdezem tőle, hát mit mond a lábad, Ábel? Jól tettem, hogy szóltam, mert egy kicsi szégyen meglebbentette apámot. Talán nem fáj attól fogva örökké? Kérdezte általában. Ha nem fájna, akkor kicsi buba volna, feleltem. És a poljára célozva még hozzátettem, de mivel sohasem sír, azt kell gondolnom, hogy fájás miatt van annyi pókarony között. Eszesnek találtam, amit mondtam, és elégedetten sántikáltam ki az ajtón, átsuszogtam az Eresz földjén, majd a grádicsokra kaptam, ahol még szöktem is egyet, mivel a lábam ezt nekem megengedte. Nem tudom miért, de olyan kedvem nőtt, hogy a szemem mind az ágak hegyén járt. Alig élhettem azonban az udvaron földet, egyszerre valamiben megbotlottam. Hirtelen csak azt éreztem, hogy puha és szőrös az a valami, de a másik pillanatban már láttam, hogy egy nyúl, és nem is akármilyen, hanem nagy, kövér. Az első és a hátulsó lábai össze voltak hosszú spárgával kötve, amiből könnyen kitaláltam, hogy nyakba vetve hozhatta valaki. Úgy megörvendettem a jó pecsenyés állatnak, hogy mindjárt felkaptam a földről, hogy vigyem nagy hozsannával apám elé. Alig lódultam azonban neki, egyszer az eszembe sercent valami, megálltam, gondolkodni kezdtem. Vajon kihozhatta ezt a nyulat? Ezt más nem csak apám. S ha apám, akkor miért tette le ide, és milyen szándék vezérelte, amikor nem szólott semmit? Hát, először egy kicsit furcsálottam a dolgot, de aztán az a gyanú kezdett fészkelődni bennem, hogy mókázás akar lenni az egész. A vizért is csak azért küldött apám, hogy találjam meg a nyulat, és hazudjam azt, hogy az én fogásom. emberivel kezdett azonban mókázni apám is, mert ha ő tudott valamit, én is tudtam mást. Vagyis a nyulat elrekkentettem a ház oldalánál, aztán pedig vizet merítettem a kútból, és megindultam B felé. Szépen esteledik, léptem B a házba, mintha nem is láttam volna a nyulat soha életemben. Jól vettem észre, hogy édesapám fürkészi erősen az arcomat, de nem hamarkodott kérdezni semmit. Nagy szorultságában lehetett pedig, mert egyedül csak arra gondolhatott, hogy időközben ellopta valaki a nyulat. Hagytam mégis, hogy tépelődjék, ahogy jól esik neki. Még egy kanálba vizet is merítettem, és oda vittem, hogy igyék erre a nagy gondolom bánatra. Meg is itta az egészet, és csak akkor szólott, mikor a bajuszát is megtörölte. Látni tudtál azért, mondta. Én igen, még többet is, mint máskor, feleltem. Még többet? Miért többet, mint máskor? Azért, mert most az eget is megnéztem. Hát a földet. Most nem igen ügyeltem. Miért nem? Azért, mert az ember a földet úgyis látja, ha nem nézi. Mindjárt vettem észre, hogy jó felelgettem, mert apám elhallgatott, és sóhajtott egy nagyot. Miért sóhajta akkor át? Kérdeztem, mintha elfutó nyulat látott volna. Hát én hol láttam volna a nyulat? Fogta meg apám a szalmaszálat. Odafenn az erdő, hát nincs ott elég. Ott szemnek elég van. Pedig hasnak kéne. Játszottam tovább. Ha kéne, fogj, mondta apám hegyesen. Hát ha erdőn volnék, fognék is. Hát itthon nem tudsz. Itthon bajos? Hát fogj bajosan. Úgy tettem, mintha erősen tusakodnám, aztán nagy elszántságot mutattam hirtelen. A parancs, parancs, mondtam, és kifelé indultam. Hová mész? Kérdezte apám. Édesapám parancsolatjára megpróbálok nyulat fogni. Hát nem ment el az eszed. Hát nekem lehet, hogy el, feleltem. De hát, ha jön egy nyúl, és az visszahozza. Még annyit láttam, hogy apámnak megnedvesedik az örömtől és a játéktól a szeme, aztán dagadó mellel, mint egy hős, kimentem. Egy ideig állingáltam az udvaron, a kapu elé az útra is kisétáltam, és nézegettem a csillagokat, hogy teljék az idő, mint ahogy nyúllesés idején szokott az ember. Majd úgy 10 perc múlva szépen eléhúztam rejtekéből a nyulat, és úgy libegtem bejvél a házba, mintha oroszlánt fogtam volna. Hát ez mi? Emeltem apám elé a jó kövér állatot. Ez nyúl! Felelte nagy örömmel apám. Nyúl, ugye? Az, tízisten! Igen, jól játszott apám is, mert nagyobb bizonság okáért még meg is tapogatta a tapsi fülest. Hol tud átfogni? Kérdezte a nagy csodálkozással. Erre a kérdésre úgy éreztem, hogy valami különös nagy melegség lepi el egész testemet. A képzeletem egyszerre által is törte a valóság szürke felhőit, és a nyúlfogás részletei ragyogni kezdtek előttem. Én nem is tudom, hogy hol volt az eszem, mondottam, mikor nekiindultam, hogy nyulat fogjak, de valami mégis, mintha azt súgta volna, hogy eredj Ábel, mert a jóisten ki fogja rendelni neked a nyulat. Előbb rendelje ki is, aztán hiszem, fogánykodtam még magamba, és a garádi csak aljába megálltam. Jobbra is néztem, balra is néztem, de mindent láttam, csak éppen nyulat nem. És ahogy ott állok, és javába fonnyad a reménység bennem, egyszerre az égre találok tekinteni, s hát abban a pillanatban egy csillag fészkelődni kezd az égen, s búcsúzkodik a társaitól, kérdik a társai tőle, hát te hova mész? Én bizony oda, hogy Ábelnak nyulat mutassak, feleli nekik a csillag, s abból a helyből le is esik a kapunk felőli útra. No de én is megszököm erre magamot, már hogy a fájós lába engedte, kilódulok a kapun, s nézni kezdem az útnak azt a részét, amelyik a mezőre szolgál, de alig nézem egy félmiatyánk erejéig, hát bugdácsolott lefelé egy nyúl, elébe megy, és mondom neki, megállhat, mert én vagyok Ábel. Erre ő is megállott, mint egy bárány, én pedig felvettem, s béhozám. Láttam, hogy apámat taszigálja az ördög, hogy ne eressze nekem a dicsőséget, de apai erejével valahogy ellenállott neki, annyit azonban mégis megkérdezett huncut pillantással tőlem, hogy hát ez a spárga is rajta volt. A rajta, hát, mondtam. És talán éppen ezért jött, hogy oldjuk le róla. Hát nem azért, hogy megegyük. A spárga nélkül is meg lehet enni. Apám még mindig fontoskodva nézegette, forgatta a nyulat. Igazi szép kövér állat, dicsérte, hogy kívántassa velem. Aztán így folytatta. Hát azért mégse együk meg, én azt mondom. Annyira meglobbantam erre, hogy csúnyán elszóltam magam mondva, hogy hát egyébként mi a kutyalikát tudnánk csinálni véle? Szent nyúlnak tekintjük, mondta apám, és valahova felakasztjuk, mint az ájtatos képeket szokás. Szent nyúlnak? És miért szent nyúlnak? Azért, mert csodás jelek vették körül a jövetelét. Láttam, hogy most az egyszer megszorított apám, de én is hamar feltaláltam magamat. Úgy tettem, mintha magamba szálltam volna, majd csendesen szóltam. Az igaz, hogy én ezt a nyulat csodás jelek között fogtam. Nagy vétek volna csak ugyan, ha megennünk. Erre apám szorult a falnak, mert ilyetten kérdezte. Hát akkor? Úgy csinálják, hogy nem megesszük, hanem magunkhoz vesszük. Hát az nem mindegy. Hát nem, bizony, feleltem, mert például a kokáért. A puliszkát megeszi az ember, de teszem fel a szent ostját. Azt magához veszi. Erre megadta magát apám, nehogy még jobban győzni találjak, és másrésztán azért is, mert szorgosan kezdett sötétedni. Akkor eredj fenn meg a kést, adta ki a parancsot. Én örömömben még a lábfáját is elfelejtettem, és csak megszökettem magam, és elkiáltottam kétszer is, nyúlat eszünk, nyúlat eszünk. Hát már nem fáj a lábad, fogott meg apám. Fáj, de most hirtelen gyógyulásnak indult, feleltem. És azzal kimentem hamar egy késsel, hogy megfenjem. A legfelső kőlépcső jobbik peremét szoktuk volt fenésre használni, oda lekuporodtam hát, és fenéshez láttam. Éppen javába dolgoztam, amikor édesanyám egy fél zsák pityókával a hátán megérkezett. Hát te mit csinálsz ott? Kérdezte. Én? Muzsikálok a nyúlnak. Miféle nyúlnak? Fogék egyet az előbb. Hol van? Oda bent a házba, apám most tanítja futni. Anyám mindjárt letette örömében a hátáról a zsákot. Hát apád itthon van? Kérdezte. Még a nap fenn volt, és ő már itthon volt. Erre beindult a házba, de apám is jött már kifelé, és éppen az ajtó között találkoztak össze. Hát, Kent, hazajöve? Kérdezte anyám. Én haza? S hát te, pityókásni voltál. Én oda, mert nem gondoltam, hogy Kent hír nélkül hazajö. Eleget mondtam az egyik somjai barátnak, mókázott apám, hogy jöjjön előre a hírrel, de azt felelte, hogy egy hét óta imád nem jár asszonyokhoz. Fülemet hegyeztem, hát ha a nyúlról, és rólam is ejtenek egy valami szót, de hallgattak. Apám már ki is lépett az ereszből mellé. Megfenéde? Kérdeztem. Jól vág, feleltem. Na jó, ha jól vág, akkor gyere. Az udvar közepén egy csebelre deszkát tettünk keresztül, arra apám ráfektette hanyatága nyulat, aztán figyelmeztetett, hogy jól nézzem meg a nyúzás mesterségét, mert mostantól fogva nagy hasznát fogom venni. Akkor még nem is gyanítottam, hogy ezt miért mondja nekem, hanem csak azt figyeltem, hogy milyen mester a nyúzásban. Az első cselekedete az volt, hogy egy-egy nyisszentéssel levágta bokában a nyúl két hátsó lábát, és rögtön ide is adta nekem mind a kettőt. Hát én ebben mit csináljak? Kérdeztem. Jó lesz neked a beretválkozáshoz, pamacsnak, mondta. Az jó, csak legyek előbb szakállas. Hát te már szakállas vagy, fiam. Az első pillanatban azt hittem, hogy apámnak megkottyant a fejébe valamit, aztán kitaláltam, hogy a nevünket figurázza, mivel minket szakállasnak hívnak, családilag. No, mondtam. Ilyen formán csak ugyan szakállas vagyok, de ezt a szakállamot csak a halál tudná leberet válni. Azzal a halállal ne siess, hadd pamacsoljon be előbb az élet, felelte apám, miközben nyúzni kezdte a nyúl lábait. Egy ideig nem szóltunk, mintha a halál említésére elrepült volna mind a kettőnk kedve. Csak az érzés vert hullámokat bennünk. s életi méről morajlások jöttek. S ahogy így álltunk ott hangtalanul, és néztem apámot a hamvasodó esti fényben, olyan volt ő, mint egy idő előtt megvénült gyerek, ki a természet titkait boncolja előttem. Hogy fát is, tégy tüzet az eperfa alá, utasított jó idő múlva. Én fát voltam nyomba, s tüzet tettem az eperfa alá, mely a munkálkodás helyétől 3 lépéssel lehetett csupán. De jó is volt, hogy ez így volt, mert a tűzvilágnál tisztán látott apám, amikor darabolni kellett fel a nyulat. Mire szép piros halommá gyűlt a parázs, én egy régi drótos tálból megfelelő rostét is szerkesztettem össze, úgyhogy a sütéshez hozzá is láthattunk mindjárt. Na, olyanok vagyunk mi is, mint a pogány törökök voltak, szólalt meg ismét apám. Hát azok milyenek voltak? Azok olyanok, hogy a követet megsütötték. Ez kicsit furcsa volt, hogy éppen a törökök közment állt a lapám, de azért nem gyanítottam semmit. Hát ez a nyúl miért lett volna követ? Tudakolóztam. Hát azért, hogy hívjon téged az erdőre. Hát oda miért? Oda lakni. Hát még oda is elmehetek, mondtam. Te el, ravaszkodott apám, ha nem félnél ott egyedül lenni. Semmire se voltam olyan rátartós, mint a bátorságomra, most is felugrott bennem rögtön a hős. Sok mindent ismerek, mondám kereken, de a félés nem. Akár mekkora erdőn is keresztül mennék, s még laknám is benne bátran, tiszta egyedül. Éppen ezt várta apám, mert abban a percben leborított, mint a madarat. El már beszélt, holnap kimegyünk, s lakjál benne. Hova megyünk ki? Mi a Hargitára, s oda egy kicsi házba. Tegnap valami szeredai bankurak vadászni jöttek a közbirtokossági erdőbe, s elszereztelek nekik erdőpásztornak a bankerdeibe, amelyik a Hargitán van. Fizetést is kapnál, ha csak ugyan nem félnél ott egyedül megmaradni. Hát erre nem is tudtam hamarjába szólani semmit, csak béúztam a nyakamat, úgy pislogtam, mint a béka. Bántam már abba a percbe, hogy az előbbi szavaimmal a nagy hősnek mutattam magam, hát de most már nem lehetett meghátrálni. Az ember nem fél, ha csak lehet, mondtam megereszkedve. Ott nem lesz rossz dolgot, biztatott apám, mert úgy fogsz élni, mint egy királyfiú. Én úgy, ha lesz rá mód. A beszéd is félbe maradt, mert édesanyám jött felénk egy égő lámpával, amit felakasztott a tűz melletti eperfára. És ahogy felakasztottam, mindjárt kenyeret vett elé, abból kanyarított nekünk egy-egy jó darabot, arra rávettük az illatozó nyúlpecsenyét, s bicskával falatozni kezdtünk. Úgy esett nekünk, mint a szópós gyereknek a tej. Rá kútvizet ittunk, s kioltunk békülve magunkkal. Nem sokára le is feküdtünk, hogy frissek lehessünk a holnapi nagy napra. Hamar elaludtam, de a farkasokkal és a medvékkel küzdöttem végig az éjszakát. Majd egyszer úgy éreztem, mintha mozgatna valaki, szólongatna hozzám. Kinyitottam a szememet, s hát a nap már jól fent van, s az ablakon úgy ömlik bé belőle a fény, mint az árvíz, s hát apám is mellettem vidámkodik. Na né, már felkeltek, édesapámék? Kérdeztem. Hát mi fel, de ha nem ügyelsz, te is felébredsz mindjárt. Milyen kor van? Hát dél felé leszünk, édesanyád már megsütötte a kenyeret. Erre felkondorodtam én is az ágyba, és nagyon serényen léphettem Leonét, mert édesapám így szólt, nehogy elfuss, és ismét nyulat fog te. Míg azon gondolkodtam, hogy mit felelhetnék erre, addig apám kiment a házból, hamar felöltöztem, megittam egy csupor kecsketejet, aztán gondoltam, hogy neki látok én is az udvar felé, hogy lám, mi készül. Ahogy az ereszbe kiléptem, mindjárt megláttam ott a szebbik átalvetőnket, meg volt púposra rakva, és oda volt támasztva a kemence mellett a falnak. Oda mentem, és megnéztem. Mindenféle edények voltak benne, a házi felszerelés. Tudtam, hogy az én számomra gyűjtötték össze, hadd legyen fenn a Hargitán mindenem, ami kell. És ahogy néztem ezt a gondosságot, egyszerre belépett az erdei nagy árvaság gondolata, s a lábaim úgy elgyengültek, hogy le kellett ülnöm az átalvető mellé a földre. Itt elgondoltam az életemet, és ezt a nagy fordulatot is benne, s hát egyszer csak a könnyeim potyogni kezdtek. Hát te ott mit csinálsz? Jött be édesapám. Én ide leülnék, nehogy ellopja valaki az átalvetőt, feleltem. Tán nem sírsz? Én nem, mert kacagok, Erre odajött apám, megfogta az általvetőt, és kivitte a ház elejébe. Úgy maradtam ott, mint a virrasztó halott nélkül. Felkeltem, és utána mentem. Édesanyám, hol van? Kérdeztem. Elfut a boltba, hogy ami még hiányzik, azt neked megvegye. Hát csak ugyan megyünk a Hargitára, édesapám. Hát holnap nem, de ma igen. Láttam, hogy apám nincs a mókás kedvében, mint az este, és legalább efelől a félkedvétől én se akartam elmaradni, mert féltem, hogy megint rám jön a sírás. Ott nem is lesz rossz, ha ház is van. Köveztem az utat. Igyekszünk, hogy mindened meglegyen, aztán te is igyekezzél, mondta apám. Én nem is busulok, mert jól tudom, hogy az Isten ott is jelen van. Hát ő jelen, és az egyik kecskét is elvisszük. Ennek nagyon megörventem. Az el tejel nekem jó sokáig, az el, és puliszkát tudsz főzni. Még csak a hegyes kutya kéne melléje, bátorkodtam. Ezt a házat nem lehet kutya nélkül hagyni, így magyarázta apám. De majd kerítek egy kutyát neked valahol, és addig vidd el a macskát. Annak is négy lába van, egyeztem belé. Anyám hazajött, semmi a szerelékemből még hiányzott, azt mind elkészítette nekem az útra. Volt ott főző, és a sütőedényeken kívül két nagy kerek kenyér, egy félvék a puliszkalisz, túró, jó nagy borítóval, egy fazék szilvaíz, só, oltóanyag a tejhez, gyertya és lámpa belévaló olajjal együtt, egy rossz katonaköpönyek takarónak, egy üveg erős pálinka buzdításra, és egyáltalán minden, amit csak meg tud járni az anyai éj. Még két tyukat is megfogtunk, s a lábaikat a vitellhez összekötöttük, nehogy elfussanak útközbe, hanem toljanak nekem tojásokat a Hargitán. Amikor készen állott mindez, apám kivezette az egyik kecskét a pajtából, a nagy általvetőt a vállára emelte, és így szólt. No, gyere, Ábel! A tarisnyát, ami ugyancsak felért egy kisebb fajta általvetővel, én is a nyakam közé kerítettem, a két összekötött tyúkot hátravetettem a jobbik vállamon, a macskát pedig felvettem az ölembe. Én így megrakodva elbúcsúztam édesanyámtól, majd odaállottam apám mellé, és egy istenes nagyot nyeltem, de hogy a bátorságom mindenkinek látszódjék, így szóltam. No, repüljünk, édesapám! Úgy indultunk meg az állatokkal, szóval nagy csomagokkal, mint valami visszavándorló magyarok az ős hazába. Kimentünk a kapun, s fel a mező felé az úton. Ahogy a falu felett a dombot elhagyhattuk, beértünk az első nagy cserfáig. Hirtelen megálltam, mert eszembe jutott valami. Ó, édesapám! Mondtam. Mi az te? Álljon meg, mert elfelejtettünk kakast hozni a két tyúknak. Apám azonban nem vette ilyen szigorúan a dolgot. Ott elég van szárnyas az erdőn. Kaphatnak vőlegényt maguknak, mondta, és ismét megindultunk. Szép delhűlt napunk volt, de csúnya őszi eső és sár is lehetett volna, amilyen szerencsével születtünk a világra. Útunkat egy jó gyalogos két óra alatt megtette volna, de mi még a harmadik órában is messzecske voltunk a céltól. Pedig bujkál ösvényekkel és titkos kapaszkodókkal is sokat rövidítettünk. Az igaz, hogy amit a lábunkon nyertünk, azt rajta vesztettük a kecskén, mert a rakoncátlan állat minden zöld bokorba be akarta húzni apámot. A tyúkok is sok időt elverdestek az én vállamon, különösen, ha egy-egy nagyobb madarat vettek észre a magosban. És mindezeken kívül apámot istenesen nyomorgatta a nehéz terű is. És én se voltam valami jó haladó állapotban, mert a sóhajtozó lábamat úgy elvette tőlem az út, mintha nem is lett volna az enyém, csak a sajgás. Nyugodalmas öröme egyedül csak a macskának volt, akit még az első fél órában bétettem volt a tarisnyába, ahonnét aztán kidugta ügyesen a fejét, és úgy ámulta, csodálta az erdőkre frissen rászállott ősz és a tájék szépségeit, mint valami melegsapkás királykisasszony, akit hűséges alattvalói hordoznak körül a legszebb helyeken. Végre, amikor a nap már jócskán belétört a délutánba, kiérkeztünk egy nagy havasi legelőre. Ezen a legelőn, ameddig csak ellátott a szem, mindenütt a borókafenyő tömött kerek bokrai üldögéltek a földön, mintha a körüllévő hegyek mind ide jártak volna óriási zöld tojásokat tojni. Apám megállt a legelő szélén, nagyot húzott a jó borókás levegőből. No, itt vagyunk, borzoson, igen, mondta, és leheveredett az egyik bokor alá. Erre a bejelentésre én is bőséges levegőt vettem, és szorgosan kezdtem portyázni a szemeimmel, hát ha meglátnám valahol a laktanyámat. No, miért vigyázkodol? Kérdezte apám. Keresem a házamot, mondtam. Apám felül, és elmutatott a legelőn keresztül. Ott van egy út a borókás széle felé, magyarázta, azon az úton túl kezdődik egy erdő, látod-e? Látom, forma. Noha látod, forma, akkor csak ereszkedjél le ide mellém, mert ott van a házad, alig az erdő szélén. Nem kellett kétszer mondani nekem se. Így né, laposodtam el a földön. Nyugodjuk ki magunkat, hadd lássa aztán a ház, hogy legények vagyunk. Nyugodtunk is valami negyed óráig, aztán friss erővel ismét megindultunk. Ahogy áthaladtunk az úton, melyen a csíkiek udvarhelyre, az udvarhelyiek csíkba közlekedtek, a szemem erősen kezdte fürkészni, hogy apám nem beszélt volna félre. De nem, mert egyszerre aztán feltűnt a ház. Festetlen fenyődeszkából volt összehányva, úgy kuporgott szomorúan az erdőszélen, mintha csóri emberek építették volna. Apám letette a terhet, a kecskét megkötötte egy fiatal fenyőfához, a tyúkokkal és a macskás tarisnyával én is lerakottam apám útmutatása szerint. Aztán oda mentem a házhoz, megfogtam az egyik kiálló deszkáját, mintha paroláznék vele, és így szóltam. Szervusz, hogy hínak? Engem háznak, hát téged, felelte helyette apám. Ha téged háznak, akkor engem püspöknek mondtam, és elindultam, hogy megkerüljem az egészet. Amikor kereken jártam, s láttam, hogy nem javul semmit a helyzet, megálltam apám előtt, s rámutattam az építményre, és így szóltam. Édesapám, ha mi a majmoktól lettünk volt, akkor a házak ettől. Hát, nincs elég deszka benne, védte apám, mint egy ügyvéd. Lik is van elég, feleltem. Hát, rajtad nincs, kérdezte apám. Erre nem felelhettem, egyebet pusmogni kezdtem. Ahogy csendesedtem volna, hát erős nyávogás csavarog a hátunk meget. Oda néztünk, akkor látjuk, hogy a macska eléjött a tarisnyából. Keservesen szemlélődött, közbe-közbe a tonka orrát fintorgatva szagolta az avart. Meg-megállott, majd kesesen átlépett néhány ágacskát, és mintha lassan váltott volna az esze, sohasem akkor nyávogott, amikor szagolt, hanem csak akkor, amikor ment. Egy ideig szótlanul néztük a sírdogáló cirmost, majd gondoltam egyet, hirtelen én is szagolni kezdtem a földet. Hát te mit csinálsz? Kérdezte apám. Szagolom, hogy a macska miért sír? Feleltem. Apám nem szólt el semmit, és arcot is olyat mutatott, mintha megelégelte volna a hiába való tréfát. Oda ment szépen a macskához, és felvette a földről. Bévisszük a házba, nehogy elkódorogjon. És már vitte is. Nagy serényen, én is az apám nyomába szegődtem, mert igen, szerettem volna már látni belülről is a házat. Mindjárt kezdetben bémentem volna, de attól féltem, hogy valami vadállat, vagy elbújt hegyi tolvaj szembeszökik az ajtóba velem. Most is az apám háta mögé húzódtam, csak onnét lestem előre. A deszka ajtón vaskirincs volt, de látszott, hogy nincs az ágyába béhúzva egészen. Úgy látszik, apám ezt nem szerette, mert az ajtó előtt húzódozni kezdett, majd mintha köhögés jött volna rá, olyan formán kiáltotta, hé! Talán fél édes apám? Kérdeztem a háta mögül. Ezt nem úgy hívják, mondta. Azzal bédugta a fejét az ajtón, de vissza is kapta rögtön, és még az ajtót is bérántott a kirincsre. Támaszkodó lélekkel néztünk össze. Hát, hogy hívják? Kérdeztem. Apám nem felelt, hanem a macskát lehajította hamar a földre, és vészjósló ábrázattal egy nagy karót ragadott fel, és intett nekem is, hogy kövessem a példáját gyorsan. Alig találtam egy nagy husángot, úgy meg voltam ijedve. Mi az ánti van oda, Bé? Kérdeztem súgva. Valami nagy, felelte apám. Milyen? Veres? Falka van-e? Nem tudtam kivenni. Az ajtón a hadállást vettünk, a kézbelieket ütésre felhúztuk, és vártunk. A csend dermesztő volt, csak a macska nyávogott fel kis szünetekkel a hátunk megett, mint bánatosabban és mint hegyesebben eregette a kacskaringókat a levegőbe, míg nem apám türelmét vesztve és hátrafordulva rákiáltott, hallgass a ponciósodat, Mi se sírunk, nézd meg! Magyaráztam neki én is. Pedig nagyobb bajunk van, mint neked? A macska csak ugyan elhallgatott, és mi is álltunk tovább mozdulatlanul. Az ajtót nem kéne kinyitni? Kérdezte apám egy idő múlva. A bizony jó volna, ha kinyitná valaki, feleltem. Valaki, de ki? Hát azt egy idősebb ember. Egészen megrekedtünk, mert apám még csak nem is szólott erre semmit. A nagy szorultságba az jutott eszembe, hogy én meglesem azt a feneveresett. Lassan oda mentem tehát az egyik ablakhoz, és vitézül kukucskálni kezdtem be a házba. Mit látsz? Kérdezte apám. Én úgy lehet egy kutyát. Apám is odajött az ablakhoz, és kémlelni kezdett. Egyszerre jobb szemét hunyt a B, máskor a balt, majd ellenzőt csinált a homlokához a tenyerével, de a nagy veres állat csak feküdt ott, és így apám nem tudott biztos megállapítást tenni. Bár kutya volna, mondta végre. Hát mi befogadjunk, hogy kutya? Hát abba, hogy menj B, és hajíts ki, ha olyan biztosan tudod. Megint úgy kezdtem pislogni, mint a béka. Félelmembe már a verejték is kivert a homlokomon, de akkor arra jött a macska, és felnyávogott rá, mintha társul ajánlkoznék. Hát ennél jobbkor macska még nem jött, amióta világ a világ. Felvettem rögtön, odavittem az ajtóhoz, és keresztet vetettem rá. Aztán egy arasznyi nyíláson beengedtem a házba. Feszülten vártuk, hogy mi lesz. Kicsi idő múlva nyöszörgést hallottunk, majd elgyöngült hangon ugatni próbált egy kutya. Mit mondtam, édesapám? Kiáltottam fes, mintha én lettem volna ott a gazda, kinyitottam sarkáig az ajtót. Csak ugyan kutya volt, egy eléhezett, szomorú kutya. Ott feküdt valami gyenge szénavackon, s még annyi ereje se volt, hogy felkelhetett volna, amikor bémentünk hozzá. Legtöbb volt, amit tett, hogy a fejét felemelte valamicskét, s úgy nézett, hol engem, hol apámot, akár a haldokló, aki nem tudja, hogy kettőnk közül melyik az Isten. Színe nem volt éppen veres, ami ennek a bégyült fényben az ablakon keresztül láttuk, hanem inkább barna. A teste az éhség pusztításai után is elég nagynak látszott, de ebben sok része volt a gyapjának is, amely gazdag rendetlenségbe takarta. Úgy álltunk mellette, mint a beteg ágya mellett. Maga az Isten rendelte nekem ezt a kutyát, szólaltam meg végre. Ezt ő abba betegedett belé, mondta apám. Ne veszek neki egy darab kenyeret, no, még csak az hiányzik, ellenkezett apám, hiszen ezzel a szikad gyomrával estig belé halna a kenyérevésbe te. Hanem mindjárt vizet melegítünk, és belé puliszkalisztet, azt adjuk neki, lagymatagon. Mivel immár a miénknek lehetett tekinteni, meg is kereszteltem, s a bolha nevet adtam neki. Kicsi részben a színe miatt, de nagyobb részben azért, mert úgy gondoltam, hogyha én megadom neki a bolha nevet, tehát csak az Isten is hozzáadja neki a bolhával járó, szögdöső egészsége. Még megsimogattam, hogy a reménység adjon neki erőt, aztán kimentem, és parancs szerint béhoztam az átalvetőt és a tarisnyát, és oda támasztottam mind a kettőt a fal mellé. Apám nekilátott, és amíg rakosgatta ki az egyet más felszerelést, én addig szemügyre vettem a ház belső világát. Egyetlen szoba volt az egész, de az legalább elég tágas, kiváltképpen felfelé, mert ott nem laposított semmiféle mennyezet, hanem csak a gerendák meredeztek kopaszon, azok felett a szarufák, és megszenvedett deszkákból a fedélzet. Egyébként volt a házban egy dibdább asztal, egy négy lábú vaskája, amit Szentkeresztbányán csináltak volt, egy összerót kanapé, egy kiszáradt cseber, egy rossz nyírfaseprű, egy foszladozó vesszőkosár az asztalon, továbbá néhány búlátott edény és rengeteg vasszeg a fali deszkába, s a gerendákba beléverve. Ablak kettő volt, a dél és a nyugati részen, de csak akkorák voltak, hogy még egy soványka ember is nehezen bújhatott volna ki szorultságából azokon. Plésarokra jártak, s betéve horog fogta a falhoz. Az egyik oda nézett a hegyi legelőre, amelyeken átjöttünk volt, a másik pedig egy learatott végtelen erdő részre, mely az ölfák rengeteg barna kockájával volt tele, ameddig csak ellátott a szem. Az északi bőtű vakon merett a buja rengetegnek, míg a keleti oldalon az ajtó állott kinyitva a sarkáig. Amit azonban minden pillantásban használni lehetett, az csodálatosan jó volt ebbe a házba, és ez maga a levegő volt, amely deszkák résein szabadon járt kelt, sőt, szél idején még futkosott is. Vajon itt utoljára kilakott? Kérdeztem, amint a szemlélődést befejeztem. Itt egy borzsovai vénember, felelte apám. És az hova lett? Meghalt augusztus végén. A vénségtől? Nem, mert rossz gombától, azt mondják. A fahordók felpufadva találták meg itt a házba, aztán egy fás szekéren hazavitték Borzsovára, és mivel hogy senki se volt, a szereléke mind itt maradt a házba. Egyszerre olyan félelem fogott el, mintha jégcsap vonóval az ördög akart volna hegedülni a szívemen. A képzeletem is részeg lett, mint a fény, amelyik dülöngézik az árnyékba és a szélbe. Eredj, hozz vizet! Rebbentett fel apám. Honnét hozzak? Kapsz valami patakot? Szél néztem, hogy merre mehetnék vízért, aztán egyfelé megindultam. Nem találtam el azonban az utat, mert ahogy később kitapasztaltam, én a csík felé eső részén kereskedtem, már pedig minden más irányba lehetett volna vízért menni, csak éppen arra nem. Keveset mondok, de legalább fél óráig veselkedtem, amíg a szerencse egy forrás küldött az utamba. Mi alatt a két markommal megmertem nagy ügyekezettel a fazekat, elgondoltam, hogy szegény szomjas vadak milyen helyzetben lehetnek, akik nem sok Dunát kapnak itt a Hargitán. Aztán visszaindultam a kövér erdő között, és megint lett egy fél óra, amíg eltaláltam valahogy a házat. Talán az óceánból hoztad? Kérdezte apám. Én onnét, a Veres-tengerből, mondtam, és a fáradtságtól úgy leültem, mint a gomba. A maradék erő mind a megszeppenésre futott össze, mert a fazékból úgy kibukdácsolt a sok törtetésben a víz, hogy alig néhány újnyi maradhatott meg benne. Attól tartottam, hogy apám reám szökik emiatt, de csak ennyit kérdezett meg, ahogy belenézett a fazékba. Hát ebből a víz hol van? A szivárvány kiszívta, feleltem. Apám megdöltötte a fazekat, hogy többnek látszódjék a víz benne, nézte a vizecskét, és a fejét tekergette. Hiába nézi apám, mert attól nem szaporodik, mondtam. Erre úgy tekintett rám, mint ahogy a vizet nézi vala, de különben nem szólott semmit, hanem megindult, hogy a fazekat a tűzre tegye. Útközben megállt, s hát iváshoz készülődik. Hamar mellé ugrottam, hogy ne igye el a kutya elől a vizet, de az utolsó pillantásban meggondoltam a dolgot, csak ennyit jegyeztem meg. Az ember is örökké akkor ihatnék, amikor a kutyának kéne a víz. Apám meg se törölte a száját, hanem rögtön felén fordult, és vízes bajusszal vakkantott néhányat nekem. Ebből megértettem, hogy ő az első kutya, ami a vízivást illeti. És jókedvel mentünk be a házba. Nagy berendezkedést és rendet találtam ott benn. Apám ugyanis minden portékának helyet nevezett ki, amíg oda voltam. S a borzsovai vénemben maradványait, melyek között egy rossz szekerce, néhány vasszerszám is volt, egy sarokba összegyűjtötte. Még a padlót is megtisztogatta a kopasz nyírfaseprűvel, csupán a kutyát felejtette ott akarattal, s alatta a szénavackot. A kicsi kályhában fiatalosan dudorászott a tűz, s amíg hevült rajta a fazékban a víz, addig mi kimentünk, a kecskét beszállásoltuk a pajtába, mert a háztól messzecske ugyancsak deszkából tákolt volt össze valaki. Aztán bolhát megetettük a gyenge lagymatag moslékkal, majd magunk is falatoztunk az én kamrámból, vagyis abból, amit az én számomra hoztunk. Víz helyett a pálinkából vettünk egy-egy szájjal, s aztán pedig, mikor már a nap erősen nézni kezdte a farkas szemet egy távoli nagyhegy tetejével, apám is készülődni kezdett, az ujjasát panyókára vette, és így szólt. No, Ábel, én megyek. Csendesen és gyámoltalanul, vigasztalással mondta ezt, és én mégis úgy éreztem, mintha arra adott volna parancsot, hogy a gyászlobogót tűzzem ki a szívemre, és körül a fákra. Lesütött fejjel álltam, és arra gondoltam, hogy bár inkább egy medvét hozott volna ide, amelyikkel meg kell nekem küzdeni. Miért nem szólasz? Kérdezte apám, s közelebb jött. Ha én indulnék haza, akkor szólnék, feleltem. Hát, talán csak nem félsz itt maradni. A félés nem félek, legalább akarattal nem. Hát akkor. Azt sem tudom, hogy mit kell nekem itt csinálni. Holnap kijöjj a bank igazgatója, s ő megmagyarázza. A fejem alá besett, olyat sóhajtottam, hogy az levelt volna egy őszi levelet. A holnap messze van, apám. Aludjál, s akkor nincs messze, mondta apám, és elindult. Balga reményemben azt hittem, hogy csak ijeszteni akar a menéssel, de bizony megállt alkodva, távolodott. Olyan volt, ahogy ment, haladott, mintha egy láthatatlan fonalat húzott volna, amelyiknek én tartom a tövét. Akkor úgy láttam, hogy mindjárt elszakad a fonal. Én is megindultam utána, de apám egy nagy boróka bokorba beliakasztotta a fonalat, és az elszakadt. Egyszerre besötétedett. Leültem a földre, és úgy éreztem, hogy a mellemben, s a torkomban, a két karomban, és minden tagomban források szakadnak fel, melyekből bőséges lagymatagsággal buzognak elé a könnyek. Úgy sírtam, mintha apámot az árvíz vitte volna el. Nem tudom, mennyi időt ülhettem itt, csak arra emlékszem, hogy a vacsora csillag küldött be a házba. A kutya és a macska egy kicsit megvigasztaltak, és erőt is adtak annyit, hogy az eszemet szükség szerint használhassam. Lámpát nem gyújtottam, mert ezzel célpontot adtam volna a rossz szándékú embereknek és a marcangoló vadaknak, hanem az ajtót bézáltam, és még két erős szálfával be is támasztottam. Aztán magamhoz vettem a kicsi szekercét és a pálinkás üveget, és lehúzódtam a földre a kutya mellé. Soha nem voltam nagy pálinkaivó, de akkor igen. Minden korty után jobban és jobban kellett tapasztalnom az emberi gyarlóságot, mert én legalább százszor akkora voltam, mint a pálinkás üveg, és bennem mégse volt annyi bátorság, mint benne. Így hát ittam, hogy felülkerekedjem. Lassan aztán oszladozni kezdett a félelem, akárcsak a köd. Először meggyújtottam a lámpát, aztán elvettem az ajtótámasztó szálfákat, és kimentem a ház elé. Ha jól emlékszem, nem a kicsi fejsze volt a kezemben, hanem a pálinkás üveg. Körülnéztem, hogy mit csinál a nagy természet, de vigan érezte magát, mert a gyenge holdvilágon táncoltak a fák, és a hegyek mozgatták ormányaikat, mint a képzelt elefántok. A barátságom jelejül én is kereken forogtam az égtájakat, aztán az üveget ráköszöntöttem a holdra, aki csonkán vérzett szegény a legelő fölött. És ki még zsugorodva sírtam az előbb, most nagy és hatalmas voltam itt a világ tetején. Leverhettem volna tán a csillagokat az égről, vagy visszahozhattam volna akár a napot is. Én nem csináltam semmi felfordulást, hanem kezet fogtam a kedveskedő világgal, és visszamentem a házba. A lámpát eloltottam, nehogy a bujdosó embereket, vagy a nyugtalan vadakat elijessze a fény. Aztán visszafeküdtem a kutya mellé, és mint egy ringó bölcsőben szépen elaludtam. Másnap kongó és dübörgő hang ébresztett föl a mélységekből. Az első eszmélésem az volt, hogy a kutya ugatott belé a fülembe, majd egy urat láttam meg az ajtóba, puskával a vállán. Mi az öcskös? Szólt rám. Tán álompot vettél? Mindjárt gondoltam, hogy az igazgató lesz, és így feleltem. Miből vettem volna, amikor még nem kaptam fizetést? Ha így forgolódol, nem is kapsz, mondta az igazgató. Hát milyen pásztor vagy, hogy még ilyenkor is alszol? Én még nem vagyok semmiféle pásztor, feleltem. Valamilyen is csak akkor leszek, ha megegyeztünk. Úgy látszik, velem ebben egyetértett, mert barátságosabban kérdezte meg. Hát itt ágy nincs. Itt nincs, vagy ha van, akkor olyan kicsi, hogy nem látjuk. Erre bejött a házba, két csövi puskát letámasztotta a fal mellé, és vizsgálódni kezdett. Hagytam, hogy kurkászon a hajlékomba, és közben jó szemügyre vettem én is őt. Elég magos, pecsenyés ember volt, térdben budgyos nadrággal, s rézlikú cipőkkel, a fejében lapos sapkával, s az oldalán bőrtáskával, amiben biztos a vadak számára való ellentet hordta. Olyan szaga volt, mint a pipereszappannak, és mindegyre vonogatta a száját. A gombát keresi-e? Kérdeztem egy időn múlva. Mellékesen, de barátságtalanul nézett rám. Miféle gombát? Amelyiktől meggömbölyödött a borzsovai ember. A tudod, te kivel beszélsz? Hát én igen. Hát kivel? A nagyságos igazgató úrral a szerdai bankból. A cím jól esett neki, mert egyszerre felengedett. Hát téged hogy hínak? Kérdezte. Engem Ábelnek. Nagyot nőj. Köszönöm, de így is alig bírok magammal. Erre elnevette magát. Felemód vált az eszed, mondta. Hát ezt a silánkutyát is te hoztad? Ezt nem, mert ez itt volt ebben a kórházba. Kiakasztotta a vőrtáskát a nyakából, és letette az asztalra. Aztán maga is melléje ült, de szinte ledőlt a gyenge székről, melynek a lábas, a támasztója huttyanó mogyorófából volt, s az ülőkéje venyigéből. Lám, ez a szék tudja a régulát, jegyeztem meg. Az igazgató úgy nézett rá, mint a sérelem következnék a szavamból. Miért? Kérdezte. Azért, mert mindjárt letérdel, ha urat lát. Hát, ez az asztal se jobb, mondta. Várhatja is, amíg dicsérni fogjuk? Feleltem. Erre megígérte, hogy holnap egy jobb asztalt, s egy jobb széget fog küldeni, s egy ágyat is nekem, hogy ne háljak a földön. Aztán két bárca könyvet vett elé a táskából, s így szólt. No, most ide figyelj! Én figyeltem, s ő magyarázott. Ha emberek jönnek szekére, hogy fát vegyenek, te akkor mindig cédulát írsz az eladott fáról. Ügyelj arra, hogy ez a másoló papír mindig a két lap között legyen, mert dupla példányba kell a cédulát kiállítani. Ráírod a vásárló nevét, a fa minőségét, az árát, aztán a cédulát aláírod te is, a vevő is, a pénzt beszedett tőle, utána a második lapot kiszakítod és odaadod neki. Az első pedig megmarad ebbe a könyvbe, hogy a banknak el tud számolni az eladott fával és a beszedett pénzzel. Érted? Hát én igen, ha csak ennyiből áll. A hullafa ára szekerenként 30 lej, a hasogatott fáj 50. Különben itt van egy táblázat, ami mindent megmagyaráz. Ezt ide fogjuk szegezni a falra, jó lesz? Nekem jó, ha a táblázatnak jó. El is szegezte mindjárt a táblázatot az ajtóval szembe a falra, s onnét elolvasta nekem. Ebből meg lehetett tudni, hogy van felvágott fa 900 öllel, ebből 400 kubik és 500 rendes továbbá. Meg lehet tudni az árjegyzéket és a pásztor kötelességeit. Még Mózesnek se írták meg jobban, dicsértem a táblát. Miféle Mózesnek? Kérdezte az igazgató. Annak, aki nem a Hargitáját, hanem a Sínai hegyen. Te annyit tudsz, hogy papnak is elmehetnél. A más világról tudok is annyit, mint ők, feleltem neki, de ezt a jelen való világot még soká tanulnom kell. Az igazgató visszaakasztotta a nyakába a táskát, s a puskát is a vállára kaptam. No, akkor gyere, s kezdjük. Mit kezdjünk? Kitanulni ezt a világot. Elindultunk, hogy körbejárjuk az erdőt. Keveset mondok, de két óránál többet keringtünk, és ez alatt az igazgató folytonosan mutogatott, és azt mondta. Ez is a banké, ez is a banké. Hát a bankié, kérdeztem. Hát az a miénk. Hányan vannak? Én és 12 igazgatósági tag. Hát azok a tagok mit csinálnak? Az igazgató vállat vont, majd furcsán mosolyogva így felett. Hát, élvezik a jövedelmet. Hát miért nem jönnek ide, hogy őrizzék az erdőt, mondtam. Hát itt is lehet élvezni a jövedelmet. Az igazgató egyszerűen a védelmükre kelt. Azért nem jönnek ide, felelte, hogy te is megélhess apáddal együtt. Helyes mondás volt ez, de éreztem, hogy benne van az ördög, és kuncogni kezdte. Mit nevetsz? Kérdezte az igazgató. Éppen egy nagy erős bükkfához érkeztünk, melyet tövestől kidöntött volt a szélvihar. Ez a fa késztetett nevetésre, mondtam. Hát az hogyan? Eszembe juttatta, hogy ő is élvezte a jövedelmet, amíg nem jött a szélvihar. Az igazgató szúrósan nézett rám, de ha mindjárt elcsapott volna, azt se bántam volna. A szemem sarkából jól láttam, hogy olyan, mint egy mérges kutya, de mégis így szólt. Az ilyen fákat, mint ez, vagyis amiket a szél dönt ki, azokat mind neked adom. Vágd fel, és add el, akinek akarod. Ha no, ezt köszönettel veszem, feleltem. Többet aztán nemigen beszéltünk, pedig még az útra is kikísértem, amelyik a legelőn vezetett keresztül. Itt egy kékszínű autó áll, és benne a gépi vezető. Az igazgató beszállott az autóba, onnét vetette ki nekem a szót, mondván, 500 lej lesz a havfizetésed. Aztán elpozott a kocsi, és én ismét egyedül maradtam. Ahogy ott álltam, néztem a futásukat, egyszerre eszembe jutott, hogy elfelejtettem puskát kérni tőle, vagy megmondani legalább, hogy folyamodjanak fegyvertartási engedélyét. Úgy bántam a dolgot, hogy a fejemet ütögettem. Mi az, hé? Szólított meg egy ember, a képe arra jött egy lajtóriás szekéren. Nincs egy puskája? Kérdeztem. Nekem van, hogy ne volna. Nem adnál nekem jó pénzért? Nem adhatom, mondta az ember, mert bé van ágyazva az ülepembe. Szerettem volna válaszképpen megdobni valamivel, de amíg keresgéltem a földön, jól elhaladott, és még akkor se találtam bár egy kavicsot se. Pusmogva visszajöttem, gondoltam, hogy megvigasztalom magam, s eszem. A feleséget apám bérakta volt a kanapé hasába, s ahogy annak a fedelét nyitottam volna fel, hát egy nagy pócegér vakarodik elé a kenyér mellől, ilyettében és siettébe elfelejtette, hol jött bé, és csak futkosott le és fel egy ideig, aztán egyszerre megállt, és úgy nézett engem sűrű pillogatással, mint hogyha sírás előtt állna. Szépen nyitva hagytam a pad fedelét, és felvettem a macskát, hogy dajkát vigyek neki. De a szememet jóformán még el se tudtam pillantani, már úgy szétrúgtak mindent a padfelekén, mint a földrengés lett volna. Aztán kiugorott, morogva a macska, és sunyi lapulással vitte a ház háta megé a pócegeret. Úgy élvezte ott a jövedelmet, hogy az igazgatósági tagok se jobban a maguk helyén. Ennek utána az étek dolgában most már csak én voltam hátra, s a bolhakutyám. Ki is raktam mindjárt a megennivalót a csámpás asztalra, de akkor jutott eszembe, hogy minden van, csak víz nincs. Gondoltam először, mégis vizet hozok, hogy ne emeljem aztán az ebédet is, és el is indultam a tegnapi fazékkal. Egyenesen a tolvajos patkára mentem, amit az igazgató megmutatott nekem, és egy feltáj óra múlva már meg is jöttem a vízzel. Akkor nekiláttam, és igazi jó étvágya megebédeltem. Aztán bolhának is lagymatak moslékot csináltam, de most kenyeret is aprítottam belé, hogy a kórházi konyhától lassan elvezessem. Na de a kecskét se hagyhattam éhen szontyologni, neki pedig zöld ág kellett volna, és kajtottam is leveles ág után, de a szerencsém nagyobb volt, mint a kívánalmam, mert két nagy koronájú bükkfa között széna bogját fedeztem fel. Ebből vittem neki egy öllel, és nagy mekegésbe találtam. Nem kapott a szénán, mint ahogy várhattam volna, hanem csak a farát mozgatta, s a két hátulsó lábát kifelé, vagyis úgy tett valósággal, mintha sokat lovagolt volna valami sovány gebe hátán. Azt hittem hirtelen, hogy menten fihadzani akar, de benézvén alája, hát akkora lett a tőgye, mint a báránybőr sapkám, s úgy meg volt feszülve, hogy a repedésig. Jaj, apám, hát ezt meg kell fejni, szóltam felfedezéssel, s futva mentem a fazékért, melléje kuporodván, kezdetben egy kicsit kínosztam szegény, mert soha nem fejtem volt addig elé, de aztán úgy belé tanultam a fejelésbe, s a kecske is úgy belé a tejelésbe, hogy egy másik fazekat is megcsorgattam félig. Amikor így készen voltam, megmutattam neki, hogy mennyi tejet adott, aztán biztattam, hogy egyék, s ő nagy örömmel szót is fogadott. Amint jöttem befelé a két fazékkal, újabb örömért, még a tejnél is nagyobb, mert kiállott az ajtóba, hogy fogadjon engem, nem más, hanem Bolha, a kutyám. Ott állott lábadozva, rossz gyapja kapcákba lógott róla, s úgy pislogott rám, mintha most kikelt barna pillangók lettek volna a szemei. Nagy jó kedvel töltött el ez a dolog, mert úgy éreztem, hogy van immár társam, akire nagy bajomba támaszkodjam. A két teljes fazekat elhelyeztem az asztalon, aztán Bolhát kicsaltam egy napsütéses helyre, ott leheveredtünk mind a ketten a földre. A fejemben olyan forgalom indult meg, amilyet eddig nem tapasztaltam soha. És a gondolatok hamarosan úgy elsodortak, hogy már azt se tudtam, hogy mi a valóság, és mi a játék. Aztán egyszerre felültem, hogy szembenézzek a világgal. Láttam a kutyát, a házat, az ölfákat, és körülöttem a rengeteg erdőt. Ilyen tisztán még nem is láttam egyszer sem. Ott voltam egyedül a magam lábára eresztve, pásztornak fogadva. Csak most eszméltem rá valójában, hogy mi is történt velem. Apám kihozott ide, s én kijöttem, pedig nem is akartam, az igazgató felfogadott, pedig azt se akartam, semmit se akartam, csak olyan voltam, mint a levél, amelyik leszakad a fáról, egyik szél erre viszi, a másik szél arra viszi. A levelet viheti, de engemet immár többet nem, gondoltam magamba, és feltettem a kérdést. No, Ábel, belejegyezel abba, amit apád csinált veled, és amit az igazgató csinált veled? Belejegyezem, válaszoltam. És hát a jövőre nézve mit határozol? A jövőre nézve azt határozom, hogy a magam fejétől akarok ember lenni. Ez azt jelentette, hogy többet senkinek se hagyom, hogy engem térengessen, hanem a magam belátása és akarata szerint fogok cselekedni. És a célom nem lesz más, hanem először a kötelesség, aztán pedig az én gyarapodásom, és a házam felvirágoztatása. De arról, hogy ezt a gyarapodást miképpen kéne elkezdeni és véghez vinni, hát arról most nem gondolkodtam, hanem azt a jövőre bíztam. Csak annyit szögeztem magam elé, hogy amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével. Ennyi bölcsességért napra elég is, gondoltam, és bémentem a házba. Kinéztem az ablakon, aztán leültem a rossz székre, majd pedig les fel, kezdtem járkálni a szobába, de a helyemet semmiképpen nem találtam, valami erősen bántott, de még nem tudtam, hogy mi. Későbben elébújt a sérelem is a ködből, és ez nem volt más, hanem az, hogy az apám, hogy berendezte nékem a szobát. Szokatlan haragra gerjesztett az a gondolat, hogy pásztornak lám jó vagyok, és jó arra is, hogy árva egyedül lakjam ebben a rengetegben, de arra már nem voltam jó, hogy a bérrendezést is én vigyem véghez. Nyomban nekiálltam, és mindent lehajgáltam a falról, amit apám aggatott oda. A padból is kiraktam az eleséget, egyáltalán mindent felforgattam, ahogy csak tudtam. Közben a mérgem mindegyre terjedt, mint a kiöntött folyó, ugyannyira, hogy nem kívántam volna emberfélének, hogy most oda kerüljön a kezem alá, mert könnyen halálfia lett volna. A kutyavackát is kidobáltam a ház elé, és nem irgalmaztam a macskának sem, aki éppen akkor talált jönni, a száját nagypirosan nyalogatva. Jól van, Ábel, mondtam magamnak, te is vagy valaki, nem csak egy kutya, akit letesznek valahova, hogy őrizze a környéket. Amikor a felforgatásra kész voltam, az egyik fazékból mind megittem a tejet, most már csillapodjék bennem az a hő, ezért ittam meg. Ez is megtette a magáét, mert ennyi tejet meginni nem vallott se gyerekre, se egy kicsi hősre. Aztán bédugtam a rikat, amelyiken keresztül a pócegér megközelítette volt a kenyeremet, majd a magam tetszése szerint nekifogtam a bérrendezkedésnek, és azzal is eltelt jócskán az idő, mert a nap alig volt már másfél ölnyire a hegyektől, amikor béfejeztem. Ennek utána már csak az volt a kérdés, hogy az éjszakával mit csináljak. Pálinkám maradt valamelyik, de azt nem szerettem volna elkomázni. Nem hiszem ugyan, hogy féltem volna tőle, ha magamra is ereztem, de azért helyesebbnek találtam egy másik megoldást. Ez a megoldás az volt, hogy hamar vizet hoztam, a kutyát megetettem, és magam mellé vettem a szobába. Majd az ajtót bétámasztottam két erős hasábfával, és nyugalomra tértem. Ha aluszom, akkor hol biztosan nem félek, gondoltam, és az igaz is lett, mert még napvilág elszenderedtem, és csak virradatkor ébredtem föl. Ez aztán a pásztor, mondtam jókedvűen. Nem aluszik délig, mint a dögemberek, hanem még a napot is megelőzi. Elláttam rendesen a házi teendőket, aztán ettem reggelre az állataimmal együtt. Utána pedig elindultam, hogy az ölfákat megolvassam, nehogy úgy legyen, hogy 900-at mondtak, és csak 800 találtassék. Már megolvastam volt 200-at, amikor úgy vettem észre, hogy ismét azokat olvasom, amiket már egyszer számba vettem. Erre megálltam, és gondolkozni kezdtem. A gondolkozásomnak az lett a vége, hogy megleckésztettem magamat, amiért fej nélkül láttam munkához. És akkor megint hozzákezdtem az ölfák olvasásához, de most már mindegyiknek a bötőjére ráírtam a számot. Nagyjából készen is voltam, amikor egy ember kezdett kiáltozni valahol a ház körül, hamar elémentem a házhoz, és hát az igazgató küldte ki nekem az ágyat, az asztalt és a széket, amiket megígért volt. A szekér ott állott az erdő szélén, én pedig, s a jött ember, kimentünk hozzá, hogy béköltöztessük a portékát. Magam a széket, se a szekeres az asztalt ragadta meg. Mind a kettő sárga fából volt, viseltes bútorzat volt, de jó erős. A széknek még hátvetője is feszengett, és két oldalt karfája, hogy az urak szoptatták. Amíg én helyet szereztem neki a szobában, addig a szekeres ember valami összehajtogatott vas szerkezetet hozott be. No, itt van az ágy is, mondta. Azt hittem, hogy csak a tréfa fogja őt, és úgy is néztem rá. De az ember kibontotta szépen az egészet, és a lábakat is hajlította kifelé. Aztán a fal felé nyújtóztatta, mint a csontvázat, és így szólt. Az ilyet úgy hívják, hogy tábori ágy. Ha, tábori papot még hallottam, mondtam neki, de tábori ágyat? Hát azt nem. Ahol van papot, minden van, jelentette ki az ember. Nem akartam ellenkezni véle, mert féltem, hogy valami rosszat talán mondaná a papokra, és akkor nekem védeni kell őket. Ehelyett inkább megkínáltam egy csupor tejjel, és a szekeres ivott kettővel is. Aztán úgy indult kifelé, mint a fájna neki, hogy nem viheti magával a házat. Jön az ég alatt is megállt, ment volna is, nem is. Mennyi jó fa van itt, szólalt meg végre. Láttam, hogy mi kéne neki. Dögivel van, mondtam. Az ember tovább kerülgette a dolgot. Meg se látszanék, ha valaki elvinne egy szekérrel. Az nem, ha mindenki vak volna. Hát, mondd meg annak, aki nézi, hogy hunja bé a szemét. No, ez jó tanács, mondtam. Kezdje is mindjárt béhunja magáét. Az ember úgy nézett rám, hogy méreg füstölt a szemébe, de azért legyőzte magát, még egy utolsó próbával így szólt. Csak egy fél szekérderékkal raknék, hogy üresen ne szégyenkezzem hozafelé. A jó szívem a pártjára állott, s így egy szekérderékkal engedélyeztem neki a hullafából. Az öreg azonban úgy belé szabadult, hogy tetézve rakta a szekeret, amikor emiatt kérdést intéztem hozzá, azt felelte, hogy majd megszolgálja ő nekem, ha ugye ha a legközelebb jön, és azt, hogy valamicskével többet rakott, ugye nekem ne szolgálja meg, mondtam, hanem hozzon olvasmányokat, amikor legközelebb erre jár, és ha aztán jókat hoz, akkor leszem még fa is. Ezzel elváltunk, és mivel már jó délidő lehetett, ettem valamit, adtam bolhakutyámnak is. Aztán visszamentem az ölfákhoz, hogy a számba vételt befejezzem. 12 öllel több jött ki, mint 900. Elmentem, és előkezdtem ismét. Ebből az lett, hogy az igazságos számításnak szenteltem az egész délután, de akárhogy számoltam, a 12 öl örökké felül maradt a 900-on, mintha erre megesküdt volna. Végül is A betűt írtam erre a 12-re, ami Ábelt jelentett, és a többit letudtam. Aztán nekimentem az éjszakának, amit nyugalomba töltöttem el. Másnap reggel, hogy a házi teendőket és a kecskefejést elvégeztem, arra határoztam magam, hogy megismerkedem a környékkel, a fákkal, a patakokkal, a hajlásokkal, a domborulatokkal, a sziklákkal, az utakkal, az ösvénnyel. Magamhoz vettem a kicsi fejszét, magam mellé vettem Bolhát is, aki két nap alatt úgy kifényesedett a kezem alatt, mint a részkrajcár. Emígy felszerelve elindultam, hogy bejárjam a dús erdei országot, amely felett most már én uralkodtam egyedül. Nem messze a háztól, abba az irányba, amerre az ajtó nyílott, egy olyan bükkfát találtam, amilyen nem sok lehetett az Isten földjén. Nem is nagy volt, hanem nagyok között is óriás. Dereka olyan vastag, hogy én háromszor se hértem körül. Akkora odva volt neki, hogy szorultságból szobához szolgáltott volna, s az eluralkodott rengeteg ágaira fel lehetett volna rakni egy falut. Erősen vágyakoztam felmenni rá, de ez lajtórja kellett volna, az meg nem volt. Így hát tovább folytattam az utat. Végül is egy olyan erdőrészen mentem keresztül, ahol egyformán tanyázott a bokor, a sarjú erdő és az óriás fa. Volt ott többféle bodzabokor, többféle áfonyasal, csipkerózsabokor, berkenyebokor, dárdás, fűszfa, egy-egy nyomorék boróka, bejebb vegyesen bükkfa, cserfa, gyertyámfa, nyírfa, s többféle fenyőfa. És mindezek között egy-egy kőrisfa és juharfa is kértek engedelmet a növekedésre. Továbbá tiszta fenyőerdőbe értem, melynek a fái a tornyokkal versenyeztek. Ahogy itt haladtam volna keresztül, egy kicsi kerek tisztásra jutottam, melynek a közepén elszáradt fenyőágak voltak rakásba hányva. Körülnéztem, de a törzsökét nem láttam semmiféle levágott fának. Jobban vizsgálódni kezdtem, s hát a körüllévő fákról vagdosta le valaki a rengeteg ágat. Itt valamit mesterkedett a vagdosó, gondoltam, és kezdtem félredobálni az ágokat. A gondolatom nem volt helytelen, mert nem sokára valami ládikó fedele tűnt elé az ágak közül. A ládikó sarkát megmozdítottam, hogy nem ürese, de teli volt valami súlyos rakománnyal, még a szuszogásom is elakadt hirtelen, úgy megörventem a hirtelen leletnek. Csak néztem egy ideig a kicsi láda feketedő deszkáját, közben arra kértem az Istent, hogy a gutával nehogy megüttessen, ha aranyat találtam kapni. Aztán egyszerre, mint a bolond, ismét nekiláttam az ágaknak, s úgy kezdtem félre pallani őket, mintha motor hajtott volna. Az egy ládikó után még négyet takartam ki, mind egyformákat. Aztán elé került egy másik láda is, de ez olyan nagy volt egyedül, mint a másik öt együtt. A sok ládas kiváltképezen nagyobbik megkisebbítették egy hosszú fejjel azt az örömömet, hogy nem volt nehéz elgondolni, hogy ennyi eldugni való aranya senkinek se lehetett. Ott a ládák mellett egy csalán zsákba bétakarva valami hosszú nehéz tárgyat is találtam, kicsobolygattam nagy vigyázattal, s hát két katonapuska volt. No, Ábel, mondtam, rendele fegyvert a mennyei atya. A kicsi fejszével feszegetni kezdtem az első ládikót, s ügyesen fel is bontottam. Hát bizony nem arany volt benne, hanem élelmiszer a puska számára. Plérekeszekben ötösével voltak a golyós töltények, s a másik négy ládikóba is mindaz volt. Ellenben a hosszú nagy láda olyan leckét adott nekem, amit nem egy hamar tudtam felmondani, ugyanis 12 rekeszébe 12 óriás vas körte kuporgott, mintha meglettek volna ott ültetve, mint a kotlós tyúkok. Feketék voltak és hasasok, akár az ülő purdékrőkek, akik felpuffadtak a sok megevett szilvától. A nyakuk vékos, a fülük hét is volt, de körbe a hasukon. Valami írtó gyártmány fog lenni, annyit megállapítottam, de hogy mire és hogyan kell használni, azt valaki háborús ember tudta volna csak megmondani. Az egyiket megfogtam a nyakánál fogva, de erős vigyázattal, nehogy széjjel vesse magát, vagy éppenséggel úgy szembe köpjön, hogy a fejem nélkül maradjak. Olyan nehéz volt az a vaskörte, hogy két kézzel kellett hozzálátnom, de kiemeltem mégis, és letettem szépen a földre. Akkora volt, mint egy disznónak való jó nagy tök, és úgy ült a hasas fenekén, mintha hallgatózott volna. Elnéztem egy jó darabig az egészet, de aztán jobbnak láttam, ha most békivel távozom, és inkább azon gondolkozom, hogy mit évő legyek a zsákmánnyal. Csak a két puskát s a golyókból három fürtöt vittem magammal. Amíg tovafelé mendegéltem, örökösen járt az eszembe, mert nagyon szerettem, hogy találjak valamit. Csak mentem az ősvadon fenyőerdőbe, és nem láttam semmi, csupán a nagy egyenes fákat, melyek kevélyen szivaroztak az őszi napfénybe. Bolha nagy szakértelemmel szimatolta mellettem a földet, és ebből mindjárt láttam, hogy legnagyobb segítségemre lesz a vadak megkerítésében is, ha a puska járását kitanulom, s a bátorságom is megemberesedik. Hát én egy fél óránál is többet mentem, amíg végtére kiértem valahogy az erdő szélére. Itt aztán hosszú árkokat találtam, nem egészen a legszélén, de kettő-hármat is egymás mögött. Ezek az árkok körülszekték az erdőt, s belőlük messze lehetett látni, mert alattuk a fátlan vidék hirtelen lejtősödött. Harctéri árkok lehettek, ezt nem volt nehéz kigondolni, sok golyóhüvelyt is találtam ezekben az árkokban, s kerek rozsdás plédobozokat, s más eldobált holmikat. Az egyik helyen két keresztet is felfedeztem, egymás mellett álltak, s humpja is volt mind a kettőnek. A keresztre írást is tettek a jámbor lelkek. Egy kicsit ugyan elmosta már az eső az írást, a viszontagságos idő is, de azért jól kivehettem, az egyik alatt valami Szőcs Mária nevű leány feküdt, aki menekedésbe halt meg 916-ba. A másik alatt pedig egy mosolygó Péter nevű honvéd katona, aki ugyancsak abban az esztendőben halt meg vitéz katona módjára. Elsajnáltam őket, ahogy így feküdtek egymás mellett, akiket a földes kötött össze örökre. és még fohászt is revegtem a lelkük üdvössége céljából. Aztán elindultam hazafelé. A két puskát, a töltényeket a nagy bükkfa odvába rejtettem el, és mentem a házhoz, amit jól is tettem, mert két ember már várakozott rám, hogy fát vegyenek. Hol voltál? Kérdezte az egyik. Én a temetőbe feleltem. Hát az is van itt. Itt van minden, ami kell egy embernek, feleltem én. A másik is megszólalt. Két ember is fát lopott, míg oda voltál? Tudtam, hogy csak hergelni akar engem, és így szóltam. Legalább lesz nekik. Még váltottunk egy néhány szót, aztán az emberek megrakták a szekeret, és én megírtam nekik a bárca cédulát. Beszedtem tőlük a pénzt, hadd mehessenek Isten hírével a fával hazafelé. Utánuk, vagyis azon a napon még jöttek, vagy öten, és azokkal is jó ment a vásár. Aztán úgy este felé, mikor már nem igen jöhetett új vevő, ismét elindultam, hogy a 12 fekete vastököt megnézzem. A puskák is erősen fúrták az oldalamat, hogy kipróbáljam a járásukat, de a fekete vaskörték még jobban ösztökéltek. Úgy találtam őket, hogy elhagytam volt, pedig egy szikrát se csodálkoztam volna, ha közben valahol eltekergett volna a 12 fekete purdé. Tartózkodó tisztelettel ismét nézegetni kezdtem őket, sőt az elsőt, amelyeket kivettem volt a földre, hasra fekve vizsgáltam sokáig. Szúrni, vagy piszkálni, vagy bármiféle módon hergelni nem mertem azonban, és így okosabb se lettem, mint az előző alkalommal. Végre felkeltem a földről, s tanástalanul álltam. Ekkor Bólha is, aki csodálkozva nézte volt, hogy én hason fekve vizsgálódom, oda ment a fekete vastökhöz, megbűzölte, majd könnyedén neki fordította a farát, egyik lábát felemelte, és három rátába lefecskendezte. Kacagtam egyet, és azt gondoltam, hogy ennél okosabbat nem is tehetett volna. No, Bólha, mondtam neki, te jól letisztelted a háború termését. A kutya jókedvűen nézett rám, és dicsekvéssel, hogy ő mit tud. Éreztem, hogy most rajtam a sor, megvakartam át a fejem, és azon gondolkodtam, hogy mit tudjak csinálni. Akkor egyszerre olyan gondolat született bennem, ami nem csak a Hargitán való uralkodásomnak a legkiáltóbb győzelme lett, hanem nagy hasznot is jövedelmezett. Ugyanis két nagy fenyőfa között egy tágas és alkalmas helyet választottam ki, és oda annyi fát gyűjtöttem össze, hogy talán egy szekérnél is több volt, aztán nekifogtam, és aztán egy mágiát raktam ott. Először csináltam szakértelemmel egy alapot, majd gondosan építeni kezdtem, mikor pedig már úgy három arasznyi magasságot raktam volna, a rakás közepébe fészket csináltam, és abba vigyázva béültettem a fekete vastököt, aztán rá a többi fát, ami volt. A végén még egyszer körülnéztem, majd alája gyújtottam a mágiának. No, ha most fussunk, mondta a kutyának. Hogy a lábunk bírta, megeredtünk, keresztül vágtunk sebesen az erdőn, s a nagy odvas bükkfáig meg se álltunk. Itt leheveredtem a földre, mert immár a szuszogást alig bírtam. Bólhát is lenyomtam magam mellé, nehogy visszamenjen a helyszínre, s várakozni kezdtem, hogy mi lesz. A nap éppen nyugodni készült, s aranyvörösre festette a hegyeket, a levegőt, az erdőt. Csendes volt és felséges az egész tűzbe borult erdei birodalom, mintha a világ végét várta volna. A szívem erősen dobogott, és a nagy várakozásban mind jobban és jobban reszketett a testem. A képzeletem pedig úgy röpködött, mint a bolond madár, és gondolataim is úgy a fejembe, mint a megvadult mély család. De aztán eszembe jutott, hogy hát, ha megtalált gyulladni az erdő, és leég az egész. Ettől annyira megijedtem, mintha reám készült volna szakadni a világ. Fel is akartam ugrani, hogy menjek, de az ijedelem miatt az erőm úgy elhagyott, hogy csak a földet vakartam nagy kínomba, még a vizem is megcseppent, ami pedig sose esett meg velem. Nem tudom, hogy meddig fekedtem ilyen reszketeken, csak arra emlékszem, hogy egyszerre óriási robbanás szaggatta széjjel a levegőt, és rázta meg a földet, még olyan messzire is, ahol én feküdtem. Hát erre felszöktem, és mint a bolond futni kezdtem a helyszín felé, Bólha is velem futott, és amikor én háromszor is felbuktam a nagy sietésben, ő mindig megfogta az ujjasomat, mintha segíteni akart volna nekem a felállásba. Végre odaérkeztünk, és mint a bálvány, olyan lettem attól, amit láttam. Mert akkor a helyen, mint egy házhely, ki volt mélyen borulva mindenestől a föld. A két óriási fenyőfa, és még két kisebb is, tövestől kiszakadva, rongyokba hasadozva feküdt a földön. De tűz nem volt, hál' Istennek. A kutya is jó sokáig nézte a marcangolt helyet. No, ez bomba volt, bolha, szólaltam meg végre. Aztán elmentem, és megnéztem a többi 11 vastököt is. Szerencsére azok nem kívánták meg a társuktól a robbanást, mert ott kotoltak a fészekben. De csak az ige őrizhette meg őket, mivel 50 lépésre se lehettek attól a pokoltól. Ismét visszajöttem, és nem győztem eleget csodálkozni azon, hogy miképpen fejthet ki ennyi erőt egy ekkora bomba. Felbecsültem a kiszaggatott fát is, és úgy találtam, hogy 10 szekérre való kiterik abból bőségesen. Ahogy ezt éppen megállapítottam volna, egyszerre az jutott eszembe, hogy az igazgató nekem ígérte volt mindazokat a fákat, melyeket a vihar forgat ki a földből. No, Ábel, itt még 11 vihart csinálhatsz. Nagyon megjött a kedvem. Olyan boldog voltam, mintha csak ugye aranyat találtam volna. Rátettem szépen a ládafedelet a bombákra, az ágakkal bét akartam, aztán elémentem a házhoz, tüzet tettem, a kecskét megfejtem, puliszkát főztem, és jó étvágyra megvacsoráztam. Erre az időre már szépen be is esteledett, de a 2 puska a faodvába, nem különben bolha és a bomba, úgy meghozták a bátorságomat, hogy félésről én már szó se lehetett. Még tettem-vettem, és rendezgettem a lámpavilágnál valameddig, aztán a tábori ágyat elkészítettem, és egy húzamba aludtam reggelig. Az idő szép verőfényes volt, és a fahordás is úgy megindult, hogy alig győztem kormányozni a sok szekeres embert, akik mind kevesebbet akartak a kiszabott áraná fizetni, de többet akart a rendesnél a szekérre rakni. Az én emberem is visszajött, vagyis ama szekeres, aki a bútorzatot hozta volt, és akinek a fát ígértem olvasmányok ellenébe, és a tarisnyájából néhány könyvet és füzetet vett elő, és így szólt. Ez sok fát ér, he? Azt feleltem neki, hogy várjon, hogy mindenki elmegy, mert meg akarom apróra nézni a lelki táplálékot. Valójában azonban azért marasztottam a végére, mert mások előtt nem akartam vásárolni véle. Amikor azt elment mindenki, megnéztem a könyveket, az egyik Gulliverről szólt, amit későbben az ősz és a tél folyamán 2-szer is elolvastam. A másiknak Hősfiúk volt a címe, és a 48-as időket beszélte el, a harmadik Petőfi Sándor verseit tartalmazta, ezen kívül hozott még 40 darab Nick Carter című füzetet, amelyekről akkor még nem is gondoltam volna, hogy később a legnagyobb kincseimet képezhessék. Hát aztán mit számított ezekért? Kérdeztem. A 3 könyvért egy szekérrel, és a füzetekért is egy szekérrel, felelte az ember, akit Dávid Pálnak hívtak. Tám maga írta, hogy ilyen nagyra tartja, kezdtem alkudozni. Ha én írtam volna, ingyen is odaadnám, felelte, de hát vettem. Mennyivel? Nem mennyivel, hanem egy malaccal. Egy jó terű fát adok érte, mondtam, ha jó, jó, ha nem, nem. Pali bácsi visszaeresztette a könyveket a tarisnyájába, és így szólt. Inkább én olvasom el, úgyis többet ér. A szívem megszakadt volna, visszavitte volna, így hát aztán mégis megadtam neki a 2 szekérfát. Csak azt az egyet kötöttem ki, hogy amikor a második szekérfáért jön, akkor hozzam még egy kicsi könyvet, vagy a füzetekből legalább 5 darabot. Ezt ez az ember megígérte nekem, aztán megrakta jó hullafából a szekerecs, elment. Még nem járatott messze, amikor nekifogtam az olvasásnak. A füzeteket vettem elsőnek, és én bizony úgy belé bolondultam abban a Nick Carterbe, hogy egyszerre csak azon vettem észre magamat, hogy nehezen látok. Feltekintettem a betűkről, s hát a szürkület vastagodik. Nohamar intézni kellett a házi teendőket, és azon közben eszembe jutottak a bombák, és a 2 fegyver. De mivel nem nézhettem már feléjük az este beköszöntése miatt, a dolgom végeztével lámpát gyújtottam, és folytattam Nick Carterrel a kalandos utat. Ott virrattam meg a füzetek mellett, melyek közül 12-t olvastam el. Mérgem be, hogy az éjszakámot így elrabolták, jó, a földhöz vertem őket, de aztán mégis felszedtem, és elrejtettem a kanapé fenekére. Kecskefej is közben jutott eszembe, hogy ott a pócegerek összerákatják. Hamar letettem hát a fazekat, és a füzeteket felraktam a gerendára. Amikor onnét visszajöttem, ámulva vettem észre, hogy a kecske oda van bújva a fazék fölé, és issza a saját tejét. No, még ilyet se láttam. Esett oda a szemem, de kecskének volt igaza, mert sem az este, sem az éjszakára, hát nem adtam vizet neki. És ebben is Nick Carter volt a hibás. Másik fazekat hoztam, és közben tovább folytattam a fejést, elhatároztam, hogy én elégetem a becstelen füzeteket. Amint bémentem, elé is vettem mindjárt őket, de úgy jártam, hogy Ábrahám járt volt, amikor Izsák nevű fiát fel akarta áldozni. Az angyal ugyanis megfogta az én kezemet is, de az is lehet, hogy az ördög fogta meg. Visszatettem hát szépen Nick Cartert a gerendára, aztán puliszkát főztem, amit jó részt bolha evett meg, mert az étvágyamat is elolvastam. Ledőltem egy kicsit az ágyra, hogy a bombák és az olvasmányok és a pásztori kötelességek között egy kicsit rendet csináljak. De hát akár mire gondoltam, mindjárt kihullott a fejemből, mint ahogy a rohadt alma leszötjön a fáról. És addig hajlongtam a lehullott gondolataim után, amíg szépen belé aludtam. Arra ébredtem föl, hogy a kutya ugat. És ahogy kipattant a szemem, abban a pillanatban az ajtó is megnyílott, és hát kit hozott Isten? Édesanyámat. Úgy felszöktem, hogy még a házat is szinte elvittem. Volt nagy öröm, szíveskedés mind a két részről. Anyám tyúkleves hozott nekem egy kantáros fazékba, és azt mindjárt oda is tette a tűzhöz, hogy felmelegítse. Éppen vasárnap lévén délidő, így akart nekem tyúkleveses ünnepet szerezni. El is gondoltam, hogy milyen is Istenem az édesanyja. Eljött az étekkel ilyen messzire a gyereke után. És még ha tudná, hogy a vadak megeszik, úgy is eljönne bizonyosan. Hát ez nagyobb dolog volt a bombánál is. Nagyobb még Nick Carternél is. Olyan nagy, hogy egyszerre sírni kezdtem. Hát te miért sírsz? Kérdezte megijedve édesanyám. Én örömömbe, mondtam. Milyen örömödbe? A béli örömömbe, hogy nekem is van édesanyám. Erre anyám is elkezdett pityeregni, és úgy sírtunk ketten, mint a fizették volna nekünk. De aztán biztatni kezdtük egymást, hogy adjuk abba, és be is szüntettük, mert a leves is megmelegedett, és enni kellett. Anyámat az uras karosszékbe ültettem, én pedig a rozogára ültem, úgy ebédeltünk. Hús is volt a levesbe, jócskán, és úgy laktam, mint egy püspök. Délebéd után megmutogattam a házban, s a környéken édesanyámnak mindent, még az ölfákat is, és a közelebb lévő erdőket is. A puskáról, a bombákról azonban nem szóltam én semmit. Egyébről azonban elbeszélgettünk még néhány óra hosszat, aztán nagy szívfájdalommal búcsút vettünk egymástól. Hanem azon az estén ismét nagy pálinkaivó lettem, részeg is lehettem, mert a lefekvésem körül semmire sem emlékszem. Csak azt tudom, hogy másnap a földről keltett föl Dávid Pali bácsi, aki erősen sietett a másik szekérfa elvitelével. Milyen kor van? Kérdeztem eszmélkedve. Már megjönült a reggel? Felelte Pali bácsi, és felemelte a földről a pálinkás üveget, megdőtötte, és mind a szájába budjantotta, ami még benne volt. Ezt nekem hagytad volt, ugye? Kérdezte. Egy szikrát se bántam, hogy megittam, mert úgy haragudtam a pálinkára, hogyha ember lett volna, megöltem volna. Fel is fogadtam mindjárt, hogy szeszes ital többet az én számon bémenni nem fog, mert nem pásztorhoz illő viselet az, amiben engem az este is nyomott. Ahogyne, hiszen most egyszerre minden elmulasztott reggeli teendőm eszembe jutott, és hogy a megtorlódott bajba valamit könnyítsek is magamon, felkaptam az üres üveget, és úgy béhajítottam az erdő közé, hogy ott megtalálni se lehetett volna. Pali bácsi mosolyogva nézte eme gazdálkodásomat, majd egy kicsi könyvet vett elé a tarisnyájából, és azt ideadta. Megnéztem a könyvecskét, hát az van rá írva címül A szőke nő. Na, még csak ezt hiányzott, mondtam. Az öreg füzeteket is kotorázott elé, itt vannak a gyerekei is, szólott. Azokat is megnéztem, Buffalo Bill volt mindegyikre ráírva. Lehetett, vagy 20 darab. Ezeket ráadásnak hozta-e? Kérdeztem. Én ráadásnak, mondta az öreg, ha te is ráadsz egy harmadik szekérfát. Nem tudom miért, de egyszerre úgy elfutott a méreg, hogy a füzeteket a földhöz vágtam. Nem hordan el az egész erdőt a papírosért? döccentem rá. De abban a percben meg is bántam már a pulykaságomat, mert eszembe jutott, hogy már elkezdtem a csalást, Pali bácsi fel is jelenthet. Lehajoltam tehát, felszedtem a Buffalo Bill-eket, és így szóltam. Még egy kalendáriummal megpótolja-e? Én meg, de akkor jó fát, rendeset viszek, mondta az ember. Ebbe is belementem, és az öreg elvitte a fát. Őt követően más szekeresek is jövögetni kezdtek, mégpedig olyan sűrű, mintha kaláka lett volna. Mire délután megszűnt a forgalom, már 5000 lejnél is több pénz volt a kezem alatt, ha az előző eladásokat is számítom. Így a gondjaimat már a pénz is megszaporította, mert sokszor hallottam, hogy rablók járnak az országba mindenfelé. Rejtés céljából egy kicsi hasas fazékba tettem a pénzt, és emígy felakasztottam egy szegre, aztán elindultam, hogy meglátogassam a két puskát, a bombákat, de félutamból mégis visszatértem, hogy a dugott fazekat mégis magammal vigyem. Így sem maradtam azonban sokáig távol, mert azt gondoltam, hogy rablók leselkednek esetleg a fák mögülre. Feltettem magamba, hogy holnap mindenképpen kipróbálom az egyik puskát. Aztán elvégeztem hamar a ház körüli munkát, visszahúzódtam a szobámba, az ajtót bétámasztottam, és nyugovóra tértem. Másnap csak ugyan kézbe vettem a fegyvert, de úgy tettem vissza, ahogy elévettem. Így ment ez egész héten. A pénz miatt, a bombák miatt egyáltalán nem tudtam aludni. Végre szombaton kijött édesapám, hogy lám, mit csinálok. Ott is aludt velem az éjszaka folyamán, de előbb még kérdezősködött mindenről, és én olyan válaszokat adtam neki, mint aki nálánál is többet tud. És amint így éppen javába üldögélünk a lámpa mellett, hát egyszerre csak valaki megkopogtatta az ablakot. Hamar a fejszét, apám, ugrottam fel, és a pénzes fazekat sebesen az ágyamba rejtettem a takaró alá. Édesapám azonban ennyire nem ijedt meg, hanem vette a botját, és kinyitotta az ajtót. Három puskás ember jött be a házba, vagyis két városi vadász, és egy kecske szakállas harmadik. Három kutyát is hoztak magukkal, apám ismerte őket, így barátságosan biztatta, hogy telepedjenek meg. Hamarosan megtudtam én is, hogy az egyik a pénztáros a Szeredai Bankból, a másik Binder úr, valami kertész, a kecske szakállas pedig maga a szeredai román pap. Híres nagy vadászok mind a hárman előadták, hogy ők itt hálnának, s jókor reggel elindulnak vadászni, mert úgy hallották, hogy ezen a környéken sok a bükmak, s azon eluralkodtak a vaddisznók. Én mindjárt ajánlkoztam nekik, hogy vezérelni fogom őket, mellé mondván, hogy úgy ismerem az egész helyet, mint a tenyeremet. Hát pedig nem ismertem, csak a bombák kikerülése miatt akartam kalózolni őket. Sok drága ennivalót szedtek el, ilyenből nekünk is adtak. A román pap kutyája, akit Plutónak hívtak, külön vacsorát kapott, és ez egy fél kiló sütetlen borjú húsból állott. Na, a görény, ott tegye meg, mondtam magamba, ennek a kutyának nagyobb becsülete van, mint nekem. Szólni azonban nem szóltam semmit, hanem helyet szerkesztettem valahogy a vadászuraknak, aztán nyugovóra tértünk. Reggel még jóformán nem is virrat, mi már talpon voltunk. Édesapámot hátrahagytuk a házőrzésére, mi pedig elindultunk, hogy az eluralkodott vaddisznóktól kikérdezzük a leckét. Láttam, hogy Bolhának is nagy kedve van a vadászathoz, és azért megkértem az urakat, hogy ereszék el őt is. A vadászok ezt megengedték, és vidáman vágtunk neki a rengetegnek. Én mentem elől, a kicsi fejszével a kezembe, s az oldalam mellett Bolhával. A három vadász pedig utánam a kutyákkal, akiket ők szintén vezettek. Elkanyarítottam őket jobb kéz felé, nehogy rámenjünk a bombákra, s felhajzott puskákkal, s felhajzott kedvel, törtettünk által a végtelen erdőn. Mehettünk egy órás, nem láttunk semmit. Akkor a vadászok megálltak, egy kicsit leültek, pálinkát ittak, majd ismét megindultunk. Egy fél óra múlva törpülni kezdett az erdő, fogyatkozni, aztán egy zsombékos terület kezdődött, itt megállított minket a román pap, és azt mondta, hogy innét kezdve csak óvakodva, s lassan menjünk, mert ő ismeri a vaddisznók természetét, mennél fogva erősen szeretnek az ilyen helyeken meghúzódni, és tócsák után keresgélni. Engemet hátul állított, ő elől állott, közből csak két oldal mellé a másik két vadászt rendelte. Aztán lassan és lopakodva ismét megindultunk. Amikor úgy 200 lépést megtehettünk, a pap egyszerre pisszegni kezdett, s intett, hogy mindenki feküdjék a fűbe. Úgy dobogott a szívem, mint a kalapáccsal verték volna belülről a mellemet, bolha is mellén feküdt, s folytonosan a vadászokat nézte, hogy azok mit csinálnak. A pap mászni kezdett elé-felé, mint a hernyó. Egy kicsit felemeltem a fejemet, de nem láttam semmit, ami miatt mászni kellett volna. Gondoltam azonban, hogy itt valami nagy dolog lesz. Szorítottam a fejszenyelét, ahogy csak tudtam. Szorítottam, s néztem a papot, aki a hasán előre vergődött, valami 10 lépést, aztán egy bokoros halom mögé húzódott lassan. Egész csorda heveri, súgta előttem Binder úr, aki 100 volt. De a pénztáros már intett is neki, hogy hallgasson. A papa térdére állott a bokor mögött, onnét előre leselkedett még egyszer, aztán a vállához emelte a puskát, és abban a pillantásban egy dördülést hallottam, s a dörrenés után írtó röfögéssel egy csorda disznó tovazúgott. Csak egy nem, de az az egy, tántorogva felénk tartott. A pap visszaugrott a bokor mögé, és elengedte a kutyáját, mi is elengedtük a magunkét. Plútó felugrott, és a többi kutya is utána, bolha is velük, a legvadabbul. Mind ráugrottak a vadra, aki villogtatta az agyarát, és lerázta őket rettentő dúlásban, s tovább közeledvén felénk. Félelmemben visítani kezdtem, mint aki tölnek. A két vadász felugrott, és szaladni kezdett visszafelé, csak a pap maradt nyugodtan a helyén. B várta, míg a vadkan közel jött a kutyákkal a hátán, akkor szembe lőtte. Fel is fordult nyomba, mint egy zsák. Erre a két vadász visszajött. Kutyák véresen szuszogtak. Én is felálltam, és keservesen sírtam. Miért sírsz? Kérdezte a pap. Azért, mert az a kan szinte megette magát. A pap megsimogatta Plútót, én is meg a bolhát. Aztán nagy örömükben engem elküldtek, hogy a szekeret, amivel a vadászok jöttek, kerítsem oda valahogy. Én el is mentem, de bizony dél is eljött, amíg valahogy oda találtam a szekérrel. Akkor felvettük nagy nehezen a fenevadkant, és elé vittük a házhoz. Délután nagy lakomát csaptunk, a pap jókedvibe a disznyó hátára ült, és úgy itta a pálinkát. Nekem 100 lejt adtak a sikeres kalózolásért, aztán a zsákmányt elindították hazafelé. Vélük együtt apám is elment, s el az összegyűjtött rengeteg pénz is, mert a pénztáros úrnak átadtam, hogy vigye be a bankba. Este a lámpa mellett még egyszer elgondoltam ezt az emlékezetes vadászatot, aztán lefeküdtem. Reggel jókor víg ábrázattal keltem, és elhatároztam, hogy rendes pásztorhoz találó életet kezdek, s ezt be is tartottam egész héten. Első volt a kötelesség. A második a magam gyarapítása, amely legfőképpen abból állott, hogy szerdán és pénteken is istenes vihar támasztottam egy-egy bombával. 6 olyan fát vágattam ki velük, amely kiadott egyenként 4-5 szekérfát. Egyedüli mérgem csak Dávid Pali bácsi volt, aki minden nap eljött, és örökké új írományokat hozott, hogy fát csaljon ki tőlem. Már annyi könyv és füzet volt a szobámban, mintha nem pásztor lakott volna benne, hanem egy száműzött olvasó ember. Így teltek a napok, s így jött el a halottak napja is, melyet Szőcs Máriának és Mosolygó Péternek szenteltem. Elmentem 2 gyertyával a keresztfájukhoz, és ott világítottam nekik, mint hogy jó keresztény ember ez illendő is. Bolha is velem volt a sírnál, s az ő 2 szeme is világított a gyertyáknál is szemben. Másnap reggelre az idő egészen megváltozott, mintha tudta volna, hogy a kalendáriumban is fordítottam egyet. Nevezetesen, amikor felkeltem, fázító köd gomolygott a hegyeken és a nagy fák tetején. Cseppenő nyírkossággal a levegő is teleitta magát, és a ház teteje a föld és a tövig a fák mind olyanok voltak, mintha vízbe váltották volna őket. Délutára már az eső szitálása is megindult. Ezzel új világ szakadt a Hargitára, és úgy szintén az én pásztorkodásomra is, melyet azonban nem csak köddel, esővel és hideggel búsított meg, hanem felékesített kedves kalandokkal is.